Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt. Jó napot kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen felsőoktatásról és felsőoktatási modellváltásról beszélgetünk majd a következőkben. Éppen a napokban tartottak egy rendezvényt Veszprémben, amelynek az volt a címe, hogy a megújuló felsőoktatás ünnepe, és itt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter utalt arra, hogy egy több éves átalakulási folyamat megy, vagy ment végbe a felsőoktatásban, és felidézte azt is, hogy tulajdonképpen 2004-ben indult a felsőoktatási stratégiájával, ha jól emlékszem, akkor fokozatváltás a felsőoktatásban, ez volt ennek a stratégiának a címe, és hát aztán az elmúlt időszak nyilván az egyetemi modellváltás jegyében telt el. Erről nagyon sok hír volt az elmúlt időszakban. Visszatekintve, mik lehetnek a legfontosabb állomások és eredmények? Egyáltalán a modellváltás összességében már lezárult és egy lezajlott folyamat? Hogyan tekinthetünk vissza erre az időszakra?
Tulajdonképpen a 2014-ben a kormány által elfogadott fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia jelöli ki a 2023-as és a 2030-as cselekvési teret. Ebben alapvetően a felsőoktatás versenyképesebbé tétele, a gazdasági igényekre, társadalmi igényekre való nyitottság, nemzetközi esítés, kutatás, innovációs teljesítmény azok, amelyek markánsan megjelentek. 2016-ban a fokozatváltás felsőoktatási stratégia kiegészült, bővült, meghatározó képzési területek, mint informatika, műszaki, agrár, természettudományok, pedagógus képzés, orvosegészségtudományi képzés súlya jelent meg, és ott már az is látható volt, hogy ahhoz, hogy ezt teljesíteni lehessen, egy rugalmasabb felsőoktatási modellre van szükség. A 14-es stratégia 135 intézkedési tervet fogalmazott meg, és a 2020-as értékelés szerint egész sok mindent sikerült teljesíteni, mert mi magunk is értékeltük az ott lévő indikátorokat, amelyeknek több mint 90%-át teljesítettük, de az állami számvevőszék is megdicsért bennünket, hogy képzés koncentráció történt, 10.700 képzés volt, ami sikerült 7.700 képzésre összevonni, koncentrálni, néhány szervezeti átalakulás is, érdemes visszatekinteni erre. Létrejött az Állatorvos Tudományi Egyetem, önállóvá vált az Állatorvos Tudományi Egyetem, a Testnevelési Egyetem önállóvá vált, a Pető András Főiskola Semmelweis Egyetem részévé vált, elindult a duális képzés, most már a releváns képzéseknél a nagyon gyakorlatorientált képzéseknek az aránya hallgatói létszáma a 6%-ot is eléri, és hogy nem csak magyarországi mértékkel javul a felsőoktatásunk, egyetlen egy trendet említenék, az pedig az, hogy 13-hoz képest 65%-kal nőtt a külföldi hallgatók száma, most már 40 ezer külföldi hallgatónk van, és hát például 3500-an Németországból, vagy éppen mostanában Dél-Koreáról is beszéltünk, 1000 hallgató Dél-Koreából, vagy 1000 hallgató Norvégiából, 2500 hallgató Kínából. Tehát ez azt jelenti,
ez továbbra is cél és fontos szempont, hogy több külföldi hallgató legyen a magyarországi egyetemeken. Egyáltalán, hát nyilván ugye ez fizetős helyeket jelent, tehát nyilván ez akár az egyetemeken maradó bevétel szempontjából sem mellékes.
Több lábon kell állni, és hogyha megnézzük a nemzetközi esítés, a felsőoktatás versenyképességét, megfelelőségét, idegen nyelvű képzéseket jelenti, és a rangsorokban is egy lényeges szempont az, hogy a nemzetközi hallgatói létszám hogyan alakul. Egy 15%-os arányszámot tűztünk ki a teljes Magyarországon felsőoktatási intézményekben hallgatók létszámhoz képest, ezt már megugrottuk. Tehát ezek voltak azok a főbb irányok, amelyekkel jól állunk. Lemorzsolódást is csökkentettünk, de majd erről érdemes a későbbiekben beszélni a finanszírozási, új finanszírozási struktúra kapcsán, de hát 2016-ban időnként a parlamenti vitákban ez elő is szokott jönni, tehát tételesen mutatható az, hogy hol fogalmazta meg a fokozatváltási stratégia, hogy egy rugalmasabb, versenyképesebb működési modellre van szükség, ami nem más, mint a modellváltás iránya.
Azért tisztázzuk pontosan a modellváltás jelentését, meg hát jelentőségét. Ugye itt nyilván arról van szó, hogy állami fenntartásból, költségvetési intézményből, ugye egy vagyonkezelői alapítvány működtetésébe kerül át az egyetem, és most már, ha jól tudom, akkor a magyarországi egyetemek többsége így működik. Legalábbis a hallgatói arányszámokat tekintve és a hallgatóknak a többsége is ilyen intézményi formában tanul. Ugye közérdekű és közcélú alapítvány ez a vagyonkezelői alapítvány
hogy
az egyetemeknél.
Nagyon fontos a fogalmazás, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány.
Ez a pontos hivatalos
elnevezés. Majd minden egyes szónak
ez egyébként nagyon mást jelent akkor, hogyha ezt megpróbáljuk így szétfejteni vagy kibontani, ez nagyon mást jelent, mint egy magánegyetem, mert azt gondolja a laikus, hogy hát ami nem állami fenntartású egyetem, az akkor nyilván magánegyetem, vagy valami privát szférához tartozó intézmény.
Egyrészt kicsit szerte néztünk a nemzetközi tapasztalatok alapján. Ha a top 10 egyetemet nézzük, a top 10 egyetemből 7 hasonló alapítványi konstrukcióban működik, de mindez egy speciális magyar modell, megnéztük Finnországot, ott például az Aalto Egyetemnek a modelljét elemeztük, Ausztria, Németország egyetemeit is áttekintettük, és ebből egy olyan nemzetközi alapokon nyugvó versenyképes magyar modellt gyúrtunk, ami a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi modell. Ez abban más, mint egy magánegyetem, hogy közfeladat definiálására kerül sor, ilyen a felsőoktatás, ilyen, mivel bizonyos egyetemek fenntartásában köznevelési intézmény működik, szakképzési intézmény, hogy ugyanúgy a 4 orvos képző egyetem esetében az egészségügyi feladatellátás is ilyen közfeladatellátás, de van, ahol kulturális, művészeti tevékenység is közfeladatellátásként definiálódik. És az állam ezt a közfeladatot rendeli meg hosszú távú keretmegállapodásokkal, finanszírozási szerződéssel, és mindazon vagyonjuttatásoknak a célja, ami történik, az az, hogy az ebből keletkező vagyont a közérdeknek megfelelően a közfeladat céljára történik meg a vagyonkezelése. Tehát így közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. És még egy fontos dolog, hogy a magánegyetemeknek azt a rugalmasságát ötvözi, ami az autonómia szempontból is fontos, hogy egy sokkal az államtól távolabb működő, szabadabb szervezeti struktúrában önálló pénzügyi gazdálkodási rendszerrel működő egyetem lesz, ahol már nem közalkalmazotti jogviszony, hanem egy szabadabb munkatörvénykönyve szerinti munkaviszony kerül kialakítása, ugyanazzal a kutatási autonómiával, oktatási autonómiával, melyet az alaptörvény biztosít.
De akkor tulajdonképpen ezek azok a szegmensek, amit most említett, hogyha feltennénk azt a kérdést, hogy hát mitől jobb egy alapítványi formában működő egyetem, mint egy állami fenntartású egyetem, akkor tulajdonképpen ezek a szempontok és ezek a szegmensek lehetnek azok?
Ezek a szabadabb működési szempontok, azok, ami a pénzügyi, keretek? Szervezeti autonómia területében megy, nem vonatkozok rá a szigorú államháztartási év per év kötöttségek, tehát lehet több évre előre tervezni, tehát lehet ezáltal egy olyan minőségi teljesítmény szempontot bevonni, amely az egész kiszámíthatóságát növeli, a felsőoktatási intézménynek a rugalmasságát növeli, a gyorsabb reagáló képességét növeli, és a nagyon fontos az, hogy viszont az állami megrendelői szerep a közfeladat ellátáson belül azaz, hogy a társadalmi elvárásoknak, a munkaerőpiaci elvárásokra vonatkozóan milyen felsőoktatási struktúrát igényel az állam, a finanszírozási szerződésen keresztül lehetősége van, és ez kellő kontrollt tud biztosítani.
Tehát akkor azért az állami és a költségvetési finanszírozás, ha ebben a megrendelői formában is, de azért fennmaradt, tehát nem arról van szó, hogy akkor az állam ezen intézmények kezét elengedi, hogyha ezzel a képzavarral akarunk élni.
Nem, hiszen az állami finanszírozás egyeteme válogatja 60-70-80%-ban ott marad, és például amikor a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával tárgyaltunk erről a modellváltás irányról, nagyon fontos volt az is, hogy az állami ösztöndíjas helyek is megmaradnak, sőt azokon a képzési területeken, ahol növelni szeretnénk az állami szerepvállalást, mondok egy pedagógus képzést, egy orvos egészségtudományi képzést, ott ez még növekszik is.
Ugye tőkejuttatásról is szó volt a modellváltás kapcsán. Hát ugye az első minta az a Corvinus Egyetem volt, ahol már azért vannak tapasztalatok, hisz az most már ugye jó 2 éves múltra
19 július 1-én
tekinthet vissza. Ugye ott volt egy állami részvénypaket MOL és Richter részvények, de ha jól tudom, akkor a Semmelweis Egyetem, ami már egy frissebben modellváltott egyetem, ott is volt Richter részvénypakett, azt hiszem. Tehát akkor nem csak egy tőkejuttatás volt, és utána aztán már egyfajta szabad gazdálkodás, hanem azért az állami finanszírozásnak ezen a megrendelői szerződésen keresztül azért megmarad a feltételrendszere vagy szerepe.
Így van, a legmarkánsabb finanszírozási elem az állami megrendelői szerep és a hosszú távú 6 éves finanszírozási szerződés, ahol minőség és teljesítmény szempontoknak kell megfelelni, de ugyanakkor voltak vagyonjuttatások az előbb említett Mohr Richter részvény mellett. Például van olyan egyetem, ahol a Rába részvényeknek és tulajdonnak egy része került átadásra, vagy más egyetemen, Pécset például a Harkányi gyógyfürdőben lévő állami tulajdon, és mindenhol ezeknek a vagyonjuttatásoknak a modellváltás logikája is megjelenik, azaz, hogy a gazdasági szereplőkkel együttműködésben a gazdasági szereplők igényeinek megfelelően történjen meg a felsőoktatás átalakítása.
Az orvos egyetemek vonatkozásában az nem jelenthet gondot, mert azért voltak ezzel kapcsolatban kritikai észrevételek, hogy itt azért klinikai hálózat, gyógyító intézmények is csatlakoznak ide, és hát ezek ugye egyfelől fontos gyakorló vagy gyakorlati helyei az egyetemeknek és az egyetemi képzésnek, másfelől viszont az egészségügyi ellátórendszer szerves részét is képezik. Ez például itt a vagyonjuttatás vagy az átadásnál nem jelentett gondot?
Természetesen nem, mert egy olyan kellően rugalmas, de ellenben megfelelő irányítást létrehozó rendszer sikerült létrehoznunk, ami mindezeket ötvözi. Ha magyar felsőoktatást nézzük, az egyik legversenyképesebb oktatási területünk az orvos egészségtudomány. Miért? Mert pont a fokozatváltás stratégia lényegét hozza, azaz a gyár, értsük jól, a klinika, be van építve a felsőoktatás rendszerébe. Tehát olyan oktatók vannak, olyan kutatások mennek, amelyek a leggyakorlat közelibb oktatást, a leggyakorlat közelibb kutatást hozzák létre. Tehát itt úgy történt a modellváltás, hogy mind a mellett, hogy a modellváltás folyamata megtörtént, mind a mellett az egységes állami egészségügyi irányításnak való megfelelés is megvan, hiszen ezt a közfeladatot, ami az egészségügyi közfeladatellátás, a továbbiakban is biztosítani a szükséges az orvos egészségtudományi
egyetemeknek. Ez a koncepció, vagy ez a fajta stratégia már korábban, akár a modellváltást megelőzni is formálódott? Kérdezem ezt azért is, mert ugye ön mielőtt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár lett tavaly nyáron, a Semmelweis Egyetem stratégiai rektor helyettese volt.
Ez a formálódás egyrészt megvolt a fokozatváltási stratégiában, a nemzetközi modellek alapján, amiről beszéltem. Másrészt, és ez is egy lényeges szempont, az adott intézmények az intézményfejlesztési stratégiájukban jelezték a modellváltás igényét. A tavalyi év végén kellett újraírni a felsőoktatásban, mert ez ilyen ciklikusan történik, az úgynevezett intézményfejlesztési terveket, és számos egyetem, többek között a Semmelweis Egyetem is, és más egyetemek is jelezték, hogy a következő 5 éves ciklusban ők a modellváltás irányába szeretnének tovább lépni. És mivel az egyetemek részéről ilyen jelzés, stratégiai jelzés érkezett, rezonált erre a kormányzat az, arra, hogy elindult a modellváltás további folyamata ebben az évben, hogy immáron 21 modellváltó intézményünk van, amelyben 180 ezer hallgató kezdte meg idén szeptemberben a képzését zökkenőmentesen.
Említette a 21-es számot, és hány maradt állami fenntartásban? Vagy
6. Felsőoktatási intézményünk maradt állami fenntartásban, de hát ott vannak nagy intézmények, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemet említeném, vagy a BME-t említeném.
És nagy hallgatói létszám.
Igen, illetőleg ott van a teljesen érthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely szintén állami fenntartásban maradt más művészeti egyetemek mellett.
Mi volt a gyakorlat, vagy egyáltalán mi volt a szempontrendszer, hogy melyik egyetem legyen modellváltott egyetem, vagy melyik alakuljon át, és legyen, kerüljön vagyonkezelői alapítvány működtetésébe, és melyik nem. Egyáltalán az egyetemek kérték ezt, vagy az egyetemek felől indult ennek a...
Igen. Igen, ha a modellváltásnak három fázisát tudjuk elkülöníteni, az első, ha már említettük, a Corvinus Egyetem volt 19 július 1-én, és utána ezt követte a következő évben 7 egyetem, ahol kezdeményezték a modellváltást, illetőleg ahol az egyetemnek a profilja a modellváltás irányába mutatott, így az Állatorvostudományi Egyetem, Mohy Nagy Művészeti Egyetem, Soproni Egyetem, és még sorolhatnám tovább az egyetemeket. És tavaly évvégén, ahol az előbb említett intézményi stratégiai uralkotási folyamat elindult minden magyar felsőoktatási intézményben, ott pedig újabb egyetemek, az orvosképző egyetemek, további egyetemek jelezték azt az intézményi stratégiát, hogy a modellváltás irányába szeretnének lépni, és az elkezdődő egyeztetéseket követően pedig mindenhol az adott szenátusoknak a többségi támogatása volt az, amely ha megvolt, akkor a kormány megtárgyalta a modellváltás irányát, és aztán az országgyűlés elfogadta azokat a törvényjavaslatokat, amely a modellváltáshoz szükséges volt, és mindemellett sarkalatos törvénnyel a modellváltás teljes szabályozási rendszerét is megalkotta. Egyetlen adattal érzékeltetném ennek a támogatottságát a felsőoktatási intézmények részéről. Ha minden szenátusi szavazást összeadunk, akkor 87%-a volt a szavazatoknak támogató, és ehhez képest többet jelent az ön által említett e-hét hétfői rendezvény a megújuló felsőoktatásról, amelyet Veszprémben tartottunk, ahol a 21 modellváltó intézmény díszokleveleit átadtuk, ahol is együtt ünnepelt a fenntartó kuratórium, ott volt az egyetem vezetése, ott volt az egyetem szenátusa képviseletében, tehát az látszott, hogy ez egy kölcsönös egységben megvalósuló folyamat.
Említette a modellváltó egyetemek sorában és a művészeti felsőoktatás sorában a Moholy Nagy Művészeti Egyetemet, ahol szintén saját kezdeményezésre történt ez az átalakulás és a modellváltás, de hát emlékszünk, hogy volt a művészeti felsőoktatásban egy intézmény, az SFL Színház és Filmművészeti Egyetem, ahol egyáltalán nem volt ilyen kezdeményezés, mégis lezajlott a modellváltás. Tulajdonképpen az az intézmény, ami egy kicsit így kilóg a sorból, már a modellváltás ott is megtörtént, tehát működik már ebben az új alapítványi formában az egyetem, de ott azért hát egyrészt voltak tiltakozásokkal, elég erős tiltakozásokkal kísért események, de hát azért a modellváltás ott is megtörtént és lezajlott.
Egyrészt, hogy voltak események, voltak tiltakozások, az a művészeti világban zajló belső vitának a felsőoktatásra való vetülése volt, de abszolút illeszkedik a modellváltás logikájába. Tehát ha megnézzük a film szakmát, megnézzük a filmipart, Magyarország egyre markánsabb helyet foglal el a filmiparban. Mondok a finanszírozási szerződésből a Színház és Filmművészeti Egyetemnek egyetlen egy elemet, hogy értsük a kapcsolatot. Olyan indikátort állítottunk be például a finanszírozásban, amely a vizsgafilmeknek a magyar filmiparban való megjelenítését, a nemzetközi fesztiválokon való előrejutását díjazza. Tehát pontosan az SFE egy olyan képzési struktúrával rendelkezik, amely nem csak a filmikvar, hanem a színházi világ vonatkozásában és sokkal inkább a társadalmi igényekre megfelelően kell, hogy reagáljon. És hát a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében az elmúlt hónapokban, az elmúlt év során egy több mint 3 milliárdos fejlesztés zajlott, de újra alakultak a színházi terek. A Duna TV volt székházában olyan filmipari képzés indul, ami megint a fokozatváltási stratégia lényegéhez, a gyakorlatorientált képzéshez vezet vissza bennünket, és jó volt ott lenni a Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitóján, ahol sok fiatal kezdte meg a modellváltott intézményben a tanévet, és hát az a fejlesztés irány, ami elindult a modellváltással, az SFE esetében is a modellváltás sikerét bizonyítja, bármennyire is vannak olyan szerveződések, amelyek mondjuk a felsőoktatás szabályozását be nem tartva próbálnak egyéb szempontokat erre ráemelni.
Utalta arra, hogy a modellváltás voltaképpen egyfajta minőségi ugrást is szolgál, hogy rugalmasabb feltétel rendszer mellett versenyképesebb egyetemek jöjjenek létre. Ha azt mondjuk, hogy nemzetközi szintéren is versenyképes, rangos egyetem, akkor körülírható ennek a kritériumrendszere, hogy röviden hogyan írhatnánk le? Hogy mitől is versenyképes és minőségi egy egyetem, amire akár ezekben a külföldi rangsorokban is odafigyelnek?
Manapság egyre többet beszélünk a rangsorokról. Mindenféle...
Igen, sokan megkérdőjelezik ugyanakkor ezeknek az összevethetőségét, egyáltalán piacképességét, mert hogy nagyon más szempontrendszerek szerint készülnek ezek a rangsorok, bár nyilván van néhány olyan mutató, ami azért mindegyikben alapvető szempont.
Pontosan ezt szeretném röviden összefoglalni. A rangsorokat két nagy irányba osztatjuk. Vannak az összesített nagy rangsorok. Mondok egy példát, és ez innentől majd látható, hogy hogyan is állnak ebben a magyar egyetemeink. Times Higher Education, a legtöbbet talán ezt citáljuk. Ami egy nagy egyetemi rangsor, minden egyetem, a világ 28 ezer egyeteme ezen rangsorban szerepelhet, ahol olyan típusú főbb indikátorok vannak, mint a hallgatói elégedettség, oktatási indikátorok, infrastruktúra, nemzetközi esítés, publikációs teljesítmény, tudományos teljesítmény, forrásbevonzás.
Az oktatók publikációja, azok idézettsége, gondolom.
Így van, forrásbevonzás a piaci területről. Ezekkel versenyeznek.
Oktató-hallgató arány, ezt is szokták nézni, és ez
így
is
van, és ezekkel versenyeznek egymással az egyetemek, nemzetközi hallgató, nemzetközi oktató arány. Itt ha megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az eddigi 9 egyetemhez képest immáron 11 egyetemünk van a legjobb 1400-ban. És a legjobb 1400-at úgy hasonlítsuk össze, hogy a 28 ezerhez nézzük, azaz top 5%-ban vannak, ami egy nagy siker. A modellváltott intézmények közül két egyetem került föl az idei évben erre a listára. Az egyik az Óbudai Egyetem, amely rögtön az 1000 és az 1200 közé került. A másik a Pannon Egyetem, amely a legjobb 1400-ba került. De ami igazán lényeges, ha már így egy ilyet rangsort nézünk, akkor a Semmelweis Egyetem, ami eddig a top 500-ban volt, 149 helyet előrelépve, a 277. helyre került be. Ami azt jelenti, hogy a 28 ezer egyetem közül a legjobb 1%-ba került. Ezek az általános nagy rangsorok. És aztán utána vannak szakterületi rangsorok, például a műszaki területen, például a gazdálkodás tudományi területen, vagy akár ha előbb nézzük az orvostudományi területen, ahol már a rangsorban azokat az egyetemeket nézik, amely orvosképző egyetemek, azokat az egyetemeket nézik, amelyek műszaki tudományban lévő egyetemek, de ott is nagyjából ezek a szempontok vannak, ami a tudományos teljesítmény, ami a hallgatói arány, ami az infrastruktúra. És hogy mondjak egy példát erre, az előbb említett Semmelweis Egyetem, 277. volt a nagy egyetemi rangsorban, példa az orvos tudományi rangsorban a top 200-ban van, vagy éppen, ha még inkább szűkítjük ezeket a rangsorokat, akkor mondjuk a kardiovaszkulai szívérrendszeri kardiológiai rangsorban 50 körül helyezkedik el. Tehát van értelme ezeknek a rangsoroknak, mert mérnek, és motiválnak bennünket arra, hogy haladjon elő, és ez minőséget és teljesítményt jelent. És amúgy a finanszírozási szerződésekben ezeket a rangsorokat és a rangsor előrelépéseket is úgy díjazzuk, hogy erre plusz forrást biztosítunk az intézményeknek, hogyha egy meghatározott rangsorban, nagy egyetemi rangsorban, vagy az adott egyetem szakterületéhez illeszkedő rangsorban jelentős előrelépést tesznek.
Ezek egyébként exakt módon elfogadott mérések? Tehát ugye nagyon nehéz ezt, mint egy ipari teljesítményt mérni, hogy termelékenység szempontjából meghatározni. Hát ott egyértelmű számadatok és adatok vannak itt azért. Persze itt is, amikor látjuk a rangsor, de hogy ezek az összetevők, hogy mit vizsgálnak, hogyan helyezik el ezeket a szempontrendszerben, ezek azért talán kevésbé exakt módszert, mint amikor azt mondjuk, hogy egy gyárban most akkor hogyan is alakult a termelékenység.
Rangsor és rangsor között van különbség. De azt viszont látni, hogy ezeknek a rangsoroknak a 60-80%-os komponense mérhető és exakt. Mindig van egy úgynevezett reputációs index, hogy a meghatározó vélemény formálók hogyan ítélkeznek az adott egyetemről. Ez az, ami mozgótételként jelenik meg ezekben a rangsorokban.
De a hagyományok, mert hát ugye vannak itt a nemzetközi egyetemi szisztéma van
szélában. Ez, amit én olyan... ilyen reputációs hatásként...
Azt mondjuk, hogy Yale, vagy Stanford, vagy Harvard Egyetem, ott ugye a múlt, meg a hagyomány azért nyilván bejátszik.
Persze, mert amikor ilyen rangsorokat csinálnak, akkor véleményformálókat megkérnek arra az egyik módszertan az, hogy említse azt a 10 egyetemet, ami az adott, adott rangsor vonatkozásában eszébe jut. És hát persze, hogy akkor ilyenkor a Harvard, Oxford, MIT és az összes többi egyetem könnyebben eszébe jut az adott véleményformálóknak, mint mondjuk más egyetem, de a modellváltással pont arra törünk, hogy a magyar egyetemek is egyre inkább elfoglalják azt a helyet, ami a tudományos oktatási teljesítmény alapján megilleti őket.
Versenyképesebb, minőségébb felsőoktatás, nyilván ennek záloga azért az oktatói gárda is. Vélhetően változik, vagy akár például jöhetnek vendégtanárok, vendégelőadók rangos külföldi egyetemekről, vagy egyáltalán a hazai oktatói gárda is összetételében változhat, vagy változóban van? De nyilván a minőség szempontjából hát ez is egy fontos szempont lehet.
Igen, a modellváltáshoz kapcsolódóan az, ami a minőség és a teljesítmény szempontokat leginkább elő kívánja segíteni, az az új finanszírozási rendszer, amit a modellváltó intézmények vonatkozásában kialakítottunk. Itt is nemzetközi tapasztalatokat vettünk figyelembe, osztrák mintát áttekintettük, de mindenből egy olyan speciális finanszírozási rendszert hoztunk létre, ami tudjuk, hogy a háromlábú szék a legstabilabb, ahhoz pedig kell egy háttámla is, hogy kényelmes legyen. Tehát innentől egy olyan 3+1-es finanszírozást hoztunk létre, amely az oktatási, kutatási infrastruktúra és kiemelt ágazati célokat, specialitásokat kívánja kezelni. Nem, azzal a nem titkolt céllal, hogy pontosan az oktatói előre menetelt, az oktatói kiválóságot tudjuk erősíteni. És az elmúlt hónapok során, augusztus-szeptember hónap során a 21 modellváltó intézménnyel, fenntartóikkal, kuratóriummal, intézménnyel, egyetemmel tárgyaltuk végig ezt a speciális finanszírozási rendszert. Amire ha rátekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az eddigi finanszírozáshoz képest több mint kétszeresére, 2,5-szeresére nő a felsőoktatás finanszírozása. Ha ezt uniós szinten kívánjuk elhelyezni, akkor az unióban a GDP 0,8%-át költik általában felsőoktatás finanszírozására. Már idén mi 1,3%-ot fogunk, és jövőre a megújult felsőoktatási finanszírozási rendszere is a fejlesztési forrásokkal közel 1000 milliárd forint lesz ez a finanszírozás, ami innentől a GDP közel 2%-át jelenti majd.
Bocsássa meg, hogy viszonyul ez ahhoz, hogy azt olvastam, hogy az egyetemek részéről, a modellváltó egyetemek részéről egy ilyen 2700 milliárdos igény merült fel, de ez akkor nem egy évre vonatkozik, gondolom, hanem a következő évekre vonatkozik, mert azért, hogyha ezt szembeállítjuk az 1000 milliárddal, ami egy nagy összeg, de hát azért a 2700 az meg még nagyobb.
Két részét kell választanunk. Az egyik az a finanszírozás, ami az oktatás-kutatási tevékenységre, a működésre fordított finanszírozás. Ezt, ha 6 évre előre vetítjük, akkor ez egy nagyjából 1700 milliárd forintos összeg lesz, mert hogy 6 évre szerződtünk le finanszírozási szerződés vonatkozásában az intézményekkel. A másik, a 2700 milliárd, az pedig nem a működésre, hanem az egyetemfejlesztésre, tudományos innovációs parkokra vonatkozó fejlesztési igény, ami szintén egy minimum 6 éves fejlesztés, hogy a modellváltó, és nem csak a modellváltó intézményeknél, egyházi fenntartású, állami fenntartású intézmények esetében megvalósuljon. A finanszírozás kapcsán pedig a teljesítmény minőségelvet azt úgy próbáljuk elérni, hogy az előbb említett megnövelt finanszírozásnak az első évében 30%, a teljesítmény jelen. A következő második évben 40%, a harmadik évben pedig már 50% teljesítményi és minőség elemeket fog magába foglalni. Érdemes rátekintenünk arra, hogy az oktatásnál hogyan is mérhető ez a teljesítmény. Tehát látjuk azt, és beszéltem a fokozatváltási stratégia eredményeinél, hogy a lemorzsolódásban, azaz, hogy hány hallgató kezdi meg, és utána hány végez, léptünk előre, de nem eléggé.
Ez milyen arány most nagyjából?
Ez most nagyjából azt jelenti, hogy egy 31-néhány százalékos átlagos lemorzsolódási arány van. Ezt ha megnézzük, akkor a 10 beiratkozott hallgatóból kicsivel kevesebb, mint 7 fog végezni. És ez a különböző területeken eltérő. Ha mondjuk a műszaki informatikai területet nézzük, ott általában 10 hallgatóból, beiratkozott hallgatóból 6 végez. Hát a modellváltás és a finanszírozási szerződésben arra törekedtünk, hogy 10-ből, 2026-ra 6 éves finanszírozás végre, 10-ből legalább 8 végezzen.
Azaz a teljesítmény elv szerint az értékelés szempontjából ebben a megrendelői viszonyban a támogatások vagy a finanszírozás tekintetében ez egy fontos szempont lesz, hogy minél kevesebb hallgató az adott egyetemen kerüljön ki az egyetemi oktatásban.
Így van. Tehát a műszaki területén a 10-ből 6 végez most, 2026-ra azt tárgyaltuk végig, hogy legalább 10-ből 8 végezzen. Ugyanígy fontos szempont a kredit előre haladás, ugye a hallgatók krediteket gyűjtenek, hogy ütemesen a 3 éves képzést 3 év alatt, a 2 éves képzést, mesterképzést 2 év alatt, az 5 éves osztatlan képzést 5 év alatt végezzék el. Ez is meghatározott indikátoroként szerepel, azaz a hallgatók, a szövetségeseink ebben, mert hiszen az egyetemek olyan mentorálási rendszert, olyan együttműködési rendszert
vannak is erre különböző mentorprogramok az egyetemeken, amik ezt segítik?
Ezt segítik jelenleg is, és a továbbiakban azáltal, hogy lemorzsolódás csökkenjen, ezeknek a mentorálási programoknak a száma mindenféleképpen növekedni fog. És van egy harmadik szempont, ami a modellváltás alap logikájára vezet minket vissza. Amikor megnéztük, hogy az állami megrendelői szerep melyik képzési területen mit igényel, akkor előre az elkövetkezendő 6 éve munkaerőpiaci társadalmi trendeket néztünk. Azt is tudjuk, hogy mely végzettség, mely képzés milyen kimenettel rendelkezik, és ezt a munkaerőpiaci igényekkel összepárosítottuk, és így azt tudtuk a megrendelői finanszírozási szerződésbe beilleszteni, hogy az elkövetkezendő években hány végzett hallgatóra van szükségünk az adott területen, és innentől olyan elemek is kerültek ezekbe a finanszírozási szerződésekbe, ami a végzettségnek megfelelő munkaerőpiaci elhelyezkedést jelenti. Vagy az adott térségben történő elhelyezkedést. Mondok erre mindjárt példát. Kecskeméten vagy Győrött a járműipar vonatkozásában. Hogy ezáltal is az intézményeket arra sarkaljuk, hogy a képzés, a képzési profil, ennek a gyakorlatorientáltsága a térségre, az adott képzésre fókuszálva jelenjen meg. És impozánsok azok a trendvonalak, amelyek, hogyha a finanszírozási szerződéseket nézzük, akkor az oktatás vonatkozásában a felsőoktatási intézmények minőségi hallgatói létszám növekményét fogják megjeleníteni az elkövetkezendő időszakban.
Ha már finanszírozásról is beszéltünk, és hát ugye az egyetemi teljesítmény is szóba került, és ezt a kettőt így összekapcsolva nyilván nem elhanyagolható az egyetemi oktatók bére vagy bérezése. Ez éppen a napokban a parlamentben is téma volt napi rendelőtti felszólalásokban, hogy hát nemzetközi összehasonlításban is még mindig viszonylag lemaradóban vagyunk az egyetemi oktatók bérét tekintve, de ha jól tudom, akkor készül egy eléggé markáns béremelés ezen a területen.
Igen, már az elmúlt években is volt egy 27%-os béremelés a kutató-oktató tanároknak egy közel 15 ezeres oktató-kutató tanári kört érintve, és most pedig egy több mint 30%-os, két lépcsőben 15+15%-os bérfejlesztés történik, aminek a már nem csak az oktatók, kutatók, tanárokra, hanem mindenki, aki a felsőoktatásban dolgozik, terjed ki. Ennek a teljes volumene a 2x15%-nak ez egy több mint 64 milliárd forintos bérfejlesztés jelent, amely a modellváltó intézményekre, az egyházi és az állami fenntartású intézményekre is kiterjed. Ezzel egy jelentős előrelépés történik a felsőoktatásban dolgozók bérezésében. A fenntartó modellváltó intézményeknél a minőségi teljesítményelemek is meg tudnak ebben a 2x15%-ban jelenni, illetőleg további mozgásteret jelent az előbb említett indikátorokból, teljesítményelvből 30-40 vagy 50%-os finanszírozást jelentő bevételi többlet.
Oktatói oldal mellett azért ejtsünk szót a hallgatói oldalról is, hiszen azért voltak abbéli aggályok és aggodalmak, hogy majd ezeken a modellváltott egyetemeken a minőségi ugrást követően, vagy ezzel párhuzamosan az önköltséges tételek is emelkedni fognak, vagy költségtérítéses helyeken fizetendő. Hát nem említem ezt, hogy tandíj, de mondjuk azt, hogy hát önköltség tétele az emelkedni fog. Egyáltalán most nagyjából, nyilván, hogy minden egyetemen más ez az arányszám, de hogyan oszlanak meg az államilag finanszírozott helyek és az önköltséges helyek aránya a felsőoktatásban?
Köszönjük a hallgatóknak, hogy bizalmat szavaztak a felsőoktatásnak, hiszen az idei évben 11%-kal nagyobb volt a hallgatók jelentkezése, mint az ezt megelőző évben. 110 ezer hallgató jelentkezett a felsőoktatásba.
És nagyjából voltak olyan területek, ahol különösen markáns volt a növekedés? Mert egy dologra emlékszem, hogy a pedagógus képzésben például elég nagy mértékű és nagy arányú
igen,
volt a növekedés.
8200 hallgató, ami az elmúlt évekhez képest egy majd 20%-os emelkedést jelentett, tehát átlag fölötti volt, de ugyanúgy, ami fontos számunkra a műszaki, agrári, informatikai területen, és hát a COVID-járvány megmutatta, hogy az orvos egészségtudományi területre is szükség van, ezen a területen is emelkedett a jelentkezői létszám. Arányaiban nagyjából azt mondhatjuk, hogy a jelentkezőknek az elmúlt évekhez hasonlóan a 75%-át vettük föl, tehát körülbelül 82 ezer hallgató az, aki felvételt nyert, és az elmúlt évekhez hasonlóan az állami ösztöndíjas arányt is tartottuk. Egyeteme és képzési profilja válogatja, de ilyen 70-75%-os állami ösztöndíjas arányt biztosítottunk, és hát a modellváltó intézményekben a hallgatók kétharmada jelentkezett, és a modellváltó intézményekben is mindenhol legalább az az állami ösztöndíjas arány maradt, mint az előző évben volt, és a hosszú távú finanszírozási szerződésekben immáron 6 évre is ezek az állami ösztöndíjas arányok rögzítésre kerültek.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az esélyegyenlőség megadatik a felsőoktatásba a készülőknek, tehát eljuthat egy amúgy tehetséges, jóképességű diák egy nem túl tehetős vidéki családból egy fővárosi, hát úgymond elit egyetemre?
És előbb említettem ezt a 3+1 háttámlás széket, ott a kiemelt ágazati célok indokátoraként kifejezetten a társadalmi felzárkóztatásra külön indikátorokat és plusz finanszírozást biztosítunk a modellváltó felsőoktatási intézményeknek, ugyanúgy, ahogy a tehetséggondozásra is, és ha már itt vagyunk a kiemelt ágazati céloknál, akkor a felzárkóztatás, tehetséggondozás mellett a sport, az egyetemi sportélet fejlesztésére is kiemelt ágazati célként tekintünk, és külön fejlesztési forrást biztosítunk.
Szóba került már a gyakorlatorientált képzés, vagy egyáltalán, hogy a gyakorlati szférához, vagy akár az üzleti világhoz, a munkaerő piachoz, a gazdálkodói szektorhoz közelebb vinni, és szinkronba hozni az egyetemi képzést. Ugye van ennek egy jó hagyománya, vagy jó gyakorlata, akár a tengeren túlon is, de Nyugat-Európában is ezek az úgynevezett science parkok, amik jellemzően ugye egyetemek mellett, egyetemek közvetlen közelében épülnek. Ennek az erősítése mindenképpen cél lehet, akár a modellváltó egyetemek, akár még a hagyományos formában működő egyetemek esetében is, hogy ezt a kapcsolatot és a hidat megteremteni egyetem, egyetemi képzés, kutatás és akár az üzleti szféra között.
Igen. Az előbb említett 2700 milliárdos fejlesztésnek egy nagyon jelentős része az úgynevezett science parkokra, tudományos és innovációs parkokra vonatkozik, ahol az adott egyetem, az adott kutatói kör, az adott gazdasági kör együtt hozzák létre ezeket a science parkokat, mert a magyar vállalkozásoknak, a magyar gazdaságnak az erősítését jelenti azt, hogyha kutatásfejlesztési innovációs hátteret tud biztosítani számukra az adott egyetemnek a kutatógárda, és ez kölcsönös szinergizmusban van, hiszen olyan kutatások történnek, amely a gyakorlatot viszi előre, ez a gyakorlat, ami előre megy, ez jó az adott vállalatnak, hiszen innentől lépést tud tartani azokkal a kutatási trendekkel, amelyek fontosak, és ez visszamegy a felsőoktatás képzésére is, hiszen olyan oktatások, olyan kutatások lesznek, a hallgatók olyan kutatásokba tudnak bekapcsolódni, amely igazán előremutató. Úgyhogy így a tudományos és innovációs parkok meghatározó elemei a fejlesztéseknek, és az előbb említett finanszírozási szerződésekben is a tudományos, gyakorlatorientált tudományos előrelépéseket, szabadalmakat külön finanszírozzuk, külön indikátorként, külön teljesítményelvként jelenítettük
meg. Ahogy éppen ezen gondolkoztam, azért talán nem is állunk olyan rosszul ezen a téren, hiszen ebben a híd építés terén, hiszen ugye Győrben ott volt az egyetem és az Audinak a, hát most már sok évre visszanyúló kapcsolatrendszere, Szegeden talán a vegyipari gyógyszercégekkel, Debrecenben szintén az egészségügyi területtel, de hát ugye Debrecenben most éppen a vakcinakutatás és az előállítás gyártás
is ebbe a gondolkodásban.
De hát azt láttam éppen, hogy a közelmúltban, októberben adták át a Budapesti Műszaki Egyetem, ami ugye említettük, hogy nem is modellváltott egyetem, de a Budapesti Műszaki Egyetem Balatonfüredi Tudáscentrumát. Tehát ez már kifejezetten egyfajta ilyen Science Park modellt feltételez, vagy jelenít meg?
Igen, ez a Science Park modelleknek, amelyeket akár Győrött említett, akár a Műszaki Egyetem említett, ez a Science Parkoknak az első lépései, ami ezt követően teljesedik ki a 2026-os, 27-es fejlesztési ciklusig.
Vajon egyébként mindehhez mennyiben szükséges az egyetemek oktatási portfólióját, vagy képzési szerkezetét is módosítani, vagy átalakítani? Egyáltalán az üzleti szféra, a gazdaság, a munkaerőpiac megfogalmaz, vagy megfogalmazhat igényeket, elvárásokat az egyetemi szféra felé?
A felsőoktatás szolgálatot teljesít. Ahogy itt a fokozatváltási stratégia is lefektette, a modellváltás irány is azt jelenti, a gazdasági, társadalmi igényeknek való megfelelést kell teljesíteni. Felsőoktatás, amit a nemzet lokomotívjaira tekintünk, az az, hogy az egyetemek a gazdasági életet élénkítsék, a társadalmi igényeket kiszolgálják, olyan gyakorlati alkalmazott kutatásokat vigyenek előre, amelyek jelenleg és a jövőben mutatóan a hallgatóknak tudnak tovább lépést tekinteni és irányt mutatni.
Ez nyilván, hogy mindenképpen jó, minden tekintetben jó és pozitív, hogyha megvan ez a szinkron, de vajon lehet azt modellezni, hogy hát milyen típusú tudásra lesz szükség mondjuk 5-10-15 év múlva, hiszen maga az egyetemi képzés is ugye 5-6 év, tehát nagyon nehéz azt modellezni, hogy majd mi lesz az a tudás, amire annyira olyan gyorsan változik ugye ez a fajta tudás, és ez a munkaerőpiaci igény, és hogy milyen szaktudása, milyen típusú tudása, képességekre van szükség, hogy nagyon nehéz gondolom azt modellezni, hogy 10 év múlva mi is kell majd.
De abban az esetben, hogyha a felsőoktatási intézmények együtt dobban a felsőoktatási intézmények szíve a társadalommal, a gazdasági elvárásokkal, akkor sokkal inkább modellhezhetővé válik az, hogy mi az a jövő, amely irányba menni tudunk. Visszatérve az orvosképzési példáról említettem, hogy a gyár be van építve az orvosképzésbe. Hát a legújabb műtéti eljárások a klinikákon születtek. A legújabb innovációk, kutatási irányok születnek ezeken az egyetemeken. Ugyanezt történik a tudományos és innovációs parkok rendszerével, immáron más meghatározó nemzetgazdasági, társadalmi stratégiai területeken.
Az elmúlt percekben hangsúlyosan a modellváltásról, illetve az alapítványi formában működő egyetemekről beszélgettünk, és hát említette, hogy most már 21 ilyen alapítványi formában működő egyetemünk van, és a hallgatóknak a kétharmada ilyen intézménybe jár, és ilyen intézményben tanul, de hát azért talán ne feledkezzünk meg arról a 6 intézményről, ami hallgatói létszámát tekintve azért még mindig elég markáns, hogy tulajdonképpen az említett béremelések, a finanszírozás növekedése az azért ezekre az intézményekre is vonatkozik?
A béremelések, a 2x15%-os béremelés vonatkozik. Az országgyűlés most tárgyalja azt a törvénycsomagot, amely, hiszen itt megfelelő szabályozással kellett biztosítanunk a 2x15%-ot az állami fenntartású intézményeknek is biztosítja. És hát említette a fejlesztéseket, a Műszaki Egyetem előjött a fejlesztések vonatkozásában, illetőleg a többi egyetemnél is vannak olyan fejlesztések, amelyek támogatásával az infrastruktúra megújulás megtörténik, amelyek támogatásával az oktatási kutatási tér megújul az állami fenntartású intézmények esetében is.
Zárjuk a beszélgetést egy nem túl örömteli témával, jelesül a járványhelyzettel, illetve a járványhelyzet és az egyetemek kapcsolódásával. Ugye szeptemberben jelenléti oktatással kezdődött a fél év az egyetemeken is, mint ahogy a köznevelés szférájában is. Reményeik szerint maradhat ez, tartható ez, mert hogy azért a járványügyi adatok napról napra rosszabbak.
Egyrészt a felsőoktatás folyamatos volt az elmúlt időszakban, online, hibrid formában, az oktatók egy hét alatt átálltak, amikor szükségszerű volt a digitális oktatásra a hallgatók, és erről voltak jó visszajelzések, és tapasztalatokat tudtunk gyűjteni, de mindenféleképpen idén ősszel jelenléti oktatásban vagyunk, és jelenléti oktatásban kívánunk maradni, az ágazati ajánlás is ezt fogalmazza meg. Fontos az, hogy a hallgatóknak 85%-a oltott volt a múlt-holnap végi adat szerint, tehát magas a hallgatói átoltottság, együtt próbáljuk növelni ezt a hallgatói átoltottságot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciával, értik a hallgatók a felelősségüket.
Oktatókról nincsen?
Az oktatói arány is közel 90%-os oltottságot jelent, tehát jó az átoltottság a felsőoktatási intézményekben.
És gondolom, ezért pont, az orvosi egyetemeken pedig ez a 100%-ot
közelíti. Egyetemeken 100%, pontosan azért, hiszen ott a hallgatók egészségügyi gyakorlatot végeznek, tehát ott az egészségügyi dolgozókra vonatkozó oltottság vonatkozott a hallgatókra, és az egészségügyi szakképzőkre is, amelyek az orvos egyetemek fenntartásában vannak. Tehát ez méltán gondoljuk azt, hogy ezzel a felelősséggel a jelenléti oktatást fent tudjuk tartani, és hát az orvos egészségtudományi hallgatóink, illetőleg a Műszaki Egyetem hallgatói sokat segítettek az elmúlt időszakban is a járvány leküzdésében, hiszen a mentőszolgálatnál például most is kb. 250-350 hallgató, orvos egészségtudományi hallgató segíti a szűréseket. Az ősz elmúlt időszakban, tavaly ősztől idén nyárig 9000 hallgató volt az, aki vagy a mentőszolgálatnál, vagy kórházi klinikai munkában részt vett. Ilyen óriási számok vannak, a mentőszolgálat 80000 műszakban vettek részt hallgatók, tehát a gyakorlati képzést innentől éles helyzetben is tudják a hallgatók gyakorolni, és mi pedig a szabályozási keretrendszerrel olyan rugalmasságot alakítottunk ki, amely az átsorolást könnyebbé, tehát a nyelvvizsgára kifejezetten figyeltünk ebben a helyzetben. A vonatkozó nyelvvizsgarendettel meg lehetett hosszabbítani a fél évet, hogy ahol szükséges volt, ott a gyakorlati képzések megvalósuljanak. Tehát egy nagy összefogás ez, amivel a felsőoktatás folyamatosságát és minőségét biztosítani tudjuk.
Egyébként a gyakorlati képzés esetleges kiesése az mennyiben okozhat gondot? Hát például gondolok itt azért elsősorban az orvos egyetemek esetébe, mert említette, hogy más egyetemeken, felsőoktatási intézményekben azért nagyon gyorsan és hát hatékonyan át lehetett állni az online oktatásra. De hát azért vannak olyan területek, ahol ahol gondolom, hogy gondot okozhat az, hogyha nincsenek meg azok a gyakorlati helyek.
Azáltal, hogy a fél év hosszabbítást lehetővé tettük a nyári időszakban is, és az előző fél évben is, így a gyakorlatok pótolhatóak voltak. Tehát innentől mindenki azzal a gyakorlati képzettséggel tudta megszerezni a diplomáját, és tudja elvégezni a fél éveket, amelyek szükséges. Az orvos egészségtudományként meg még intenzívebb lett a gyakorlat. Tehát, hogy azok, amikor a hallgatók részt vesznek kórházi klinikai munkában, részt vesznek a mentőszolgálatként, ez az adott gyakorlat vonatkozásában kvázi mint gyakorlati oktatási hét kerül jóváírásra. Ezáltal itt is a folyamatosság biztosított.
Reméljük azért, hogy minden marad a hagyományos jelenléti formában ezen a következő időszakban is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.